Kedves gyülekezet, Mózes 4. könyvéből olvassunk most igét. Mózes 4. könyvének a 21. részéből, a 4. verstől olvassuk az igét. 21. rész, 4. versétől így szól Isten igéje. És elindultak a Hór hegyétől a Veres tengerhez vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredett út közben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk a pusztában, mert nincsen kenyér, víz sincsen, és egy hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmartosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigyel rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes rétkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogy ha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a rétkígyóra, életben marad. A mai textusunk, az igehirdetés alapigéje, a pusztai vándorlásnak ez a különös története, a bálványimádás ellen küzd, Isten népe, Isten Mózesnek keresztül tiltja a különböző égi, földi, emberi, állati jeleknek az imádatát, és most mégis van egy pillanat a nép történetében, amikor egy különös jel segít abban, hogy akiket a kígyó megmart, ha nagyon durván fogalmaznék, akkor azt mondanám, hogy döglött kígyót kell formázni a részből Mózesnek. Hasonlít ez ahhoz, ahogy látni szoktuk a patikának a jelén, a karón, vagy azon a ehhez hasonló jelen egy fejét lehajtó kígyót látunk, és alatta valami tányérféle, amiben a kígyó méreg csepeg. A legyőzött kígyó, amely az életet, a szabadulást jelenti. De mi az előzménye ennek a történetnek? Amikor ennek a történetnek az előzményére hívom fel a figyelmet, akkor azt kell mondanom, hogy nagy általánosságban a bibliai történetek, mivel a példabeszédet jobban értjük, mindig újra és újra azt mondják el, ami számunkra, hogy miféle veszedelmek leselkednek ránk, hogy lehet ezekből a veszedelmekből megmenekülni, illetve azt megelőzőleg, hogyan szoktunk veszélybe kerülni. És ezért nem az az üzenet, hogy Izrael népe az Isten szabadító munkája közben ilyen rosszul vizsgázott, mert nem szoktunk mi se jobban vizsgázni. Isten népe, amelyet kihozott Egyiptomból a szolgaság házából, zsidó testvéreink most Pészakkor évről évre ebben az időben ezt a történetet dolgozzák fel. Az Úr a rabszolgaság házából áldozatok árán, csapások után diadalmasan kioszta az ő népét, szabaddá tette az ő népét, nagy újongással jöttek ki, de aztán a pusztai vándorlás sok-sok próbatételében különbözőképpen vizsgáztak. Nem csak rosszul, jól is olykor voltak nagy-nagy győzelmi élményeik is, énekeltek is, de hát nagyon sokszor zúgolódtak is, és valljuk meg őszintén, nem szoktuk mi sem jól feldolgozni azt, amikor Isten bennünket megpróbál. Ilyen próba lehet a betegség, ilyen próba lehet a kiszolgáltatott helyzet, amikor mondjuk valaki elveszíti a munkáját, amikor nincs mit tennie, amikor unatkozik, amikor megszégyenítik emiatt. Ilyen próbatétel lehet, amikor kudarcot vallunk valamilyen célnak a megközelítése közben. Amikor nem jönnek be a számításaink, és zugolódunk, ahogy zugolódtak a tanítványok is Jézus idejében. És nem bírjuk ezt a helyzetet elviselni, felelőst keresünk. Ritkán önmagunkban. Az a pillanat ebben a pusztai vándorlásban, aminél a dolog történt, hogy Izrael fiai Arad királyával bocsátkoztak harcba, Izrael déli részén található ez a kis városállam, királyság, és nem olyan jól ütött ki ez a harc, ez a csata, mert többen foglyul estek. Éppen múltkoriban beszélgettünk arról, hogy naívan úgy képzeli az ember, hogy Izrael harcaiban, ebben a honvédő háborúban is csak az ellenségnek volt vesztesége, de nem így van. Akkor is, hogyha győzelemre áll a helyzetünk, akkor is lehetnek veszteségeink. Tavaly is, vagy évekkel ezelőtt is sokszor foglalkoztunk ezzel a gondolattal, hogy a győztesnek is lehetnek veszteségei, de akkor is megéri. Megéri fiainkért, megéri népünkért a harc, akkor is, hogyha egyesek foglyul esnek. Emlékszünk a szíriai Naamán történetében a kis fogoly lányra, aki szabadulást hirdet az ő rabtartójának, annak, aki az ellenséges betörés alkalmával talán a családját is kiirtotta, és őt rabságba húzta. Szóval az Úr harcai közben is kap az ember sebeket. Az Úr ott van azzal is, aki fogságba esett, és azzal is, aki folytatja a diadalmos előnyomulást. Lehet, hogy ez is szerepet játszott, hogy ott is úgy érezték, hogy hát ha ez ilyen áldozatokkal jár, akkor tényleg megéri-e. És azon kívül pedig itt már régóta tart ez a vándorlás. Olyan egyszerűnek tűnt kezdetben a dolog, elindulunk, és egy pár nap alatt, mondjuk egy hónap alatt, legfeljebb két hónap alatt oda sétálunk, és elfoglaljuk azt a jó földet, amit az Úr ígért. De itt már régóta bolyoganak a pusztában, és olyan tájakon, ahol már jártak korábban. Körbe-körbe járnak egy kicsit, és elborul a lelkük. Ezt is ismerjük. Ismerjük azt az állapotot is, amit hívő unalomnak is lehet nevezni, amikor nem történnek rendkívüli dolgok. Nincs gyógyulás, nincsenek megtérések, nagy megtapasztalások. Rágjuk az igét, reggel elolvassuk az igét, imádkozunk este is. Mert azt hiszük néha, hogy a hívő élet az állandó kaland, izgalmas esemény. Pedig nem. És nem baj, hogy ez így van. Amikor a világ teremtésekor Isten megállapítja az időt és az égi testek útját, azt mondja, hogy hát legyenek ilyen égi testek, amelyek mutatják az időt, meg az ünnepeket. Nem minden nap ünnep. Többségében hétköznapokat élünk. Nagyobb része nyomorúság és fáradtság, mondja bölcsen Mózes egy összegző imádságában, amikor felépítik a templom sátort, a hagyomány szerint a 90. Zsoltárt akkor szerezte, Uram, Te voltál nékünk, hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Szóval nagyobb része nyomorúság és fáradtság, de megéri. Nem minden nap ünnep. 6 nap munkálkodjál, a 7. a pihenés és az ünnep napja. Nem 7 nap ünnep és vigasság és 1 nap munka, hanem fordítva. És nem egyszerűen csak 52 ünnepnap egy évben, meg hozzá még ilyen, mint Pészach és Pünkösd, meg még más ünnepek, mondjuk, hogy fölmegy 70 ünnepnapra egy évben ez a lehetőség, de a többi az munka, kemény munka, de megéri. Nem itt nem ünnepre hívott el bennünket az Úr, hanem munkára és szolgálatra, de aközben is megpihenhetünk. De jól ismerjük ezt a hangulatot, a léleknek ezt a lázadását, amikor azt mondjuk, hogy elegem van ebből az egészből. Ezt már csináltam. Ezt újra megismételtetni velem nem arról árulkodik-e, hogy valahol elrontottuk ezt a dolgot. Megérte-e? Vajon volt-e értelme kijönni Egyiptomból? Volt-e értelme hátat fordítanunk a világnak, amiből Isten kihívott bennünket? Nem jobban járnak-e azok, akik lépést tartanak a világgal? Ma hallottam éppen, hogy egész Vác oktatási rendszerét, bölcsödétől a főiskoláig a baptista egyháznak akarják átadni. Elég furcsa történet, és azt gondolom, hogy nem jó üzenet lépést tartani a világgal, azonosulni valamilyen szemlélettel, és akkor szerepet kapni a dolgokban, és nem az irigység mondatja ezt velünk. Vajon megéri-e megmaradni véleményünk mellett, és akkor hátrányokat elszenvedni? Mindenkinek jobb a helyzete itt a pusztai vándorlás állomásai, Aradnak is foglyok a tejt, Edomnak is, ott is virul az élet, nem tudjuk pontosan meddig, aztán jön majd a felettük aratott győzelem, de ezt most még nem látjuk. És Egyiptomról nem is beszélve. Egyiptomban nincs többé 7 éves éhínség, és úgy elhalványodnak a rabszolgaságnak a kellemetlenségei is. Jobb Egyiptomban. Minek hoztatok bennünket a hívő életnek ebbe a szürke egyformaságába? Semmi ünnep, semmi felüdülés, néha-néha egy kis pálmaliget. A vízért is meg kell szenvedni. Nem is titkolja Mózes, amikor visszatekintve a pusztai vándorlásra azt mondja a népnek, hogy emlékezzetek meg az egész útról, amelyen az Úr hordozott bennetek. Azt is mondja, hogy nem volt semmiben igazán szükségetek, de világossá teszi, hogy Isten mégis megpróbálta az ő népét. Előre sokszor nem lehetett tudni, hogy honnan lesz víz. A legmegrázóbb élmény, amiben Mózes elveszíti a jogosultságát arra, hogy bemenjen az ígéret földjére, az a pillanat, amikor egy hatalmas kősivatagban sehol nem látják a víznek a jeleit, és Isten azt mondja, hogy hát akkor üsd meg a kősziklát. És ő sem hiszi, hogy ennek van értelme. Állítólag máig bugyogott egy bővízű forrás, nem tudják azóta, nem apad ki azóta se, azóta ott a mai Jordánia területén van egy nagyon bővízű forrás, amit Mózes forrásának neveznek, lehet, hogy így van. De nem itt Mózes, és ezért ő sem ment be az ígéret földjére. Szóval mindent egybevetve ide akartam kilukadni. Amikor bűnről beszélünk, akkor ne arra tessék gondolni, hogy közülünk mindenki cégéres, köztörvényes bűnöket követett el, és ezt nem lehet megbocsátani. Isten bemutatja, szemlélteti választott népén keresztül, hogy hogyan szoktunk mi is kisiklani, hogy a bűn az nem a gaztett, hanem itt ebben az esetben az ugolódás, az élet elutasítása. Valljuk meg őszintén, hogy gyakran voltunk ilyen lázadó állapotban. Miért kell meg itt? Miért pont én? nem olyan magas a tűrési küszöbünk, mert sokszor a gyerekeknek a nyávogása is el tud bennünket vinni oda, pláne éjszaka, amikor jön a gyerek foga, hogy fellázadunk a dolgokkal, vagy a vesekő, vagy hogy mondja, kellemetlenebb dolgokat. Akkor rögtön eszünkbe jut, hogy talán nem is olyan kellemes és szép ez az élet, és Isten miért csinálja ezt velünk? És pláne, ha össze tudjuk hasonlítani magunkat másokkal, és akkor úgy látjuk, hogy a másiknak az élete meg van kímélve azoktól a próbáktól, amelyeket nekünk megenged az Úr, és direkt csinálja, meg mozzsélálul, hogy igen, az Úr szándékosan megéheztetett, megszomjaztatott benneteket, hogy megtudja ő is, meg ti is, hogy mi van a szívetekben. A bűn az Isten elleni lázadást tanítják a katekizmusok, és nem állunk jól ezen a területen. Annyiszor, de annyiszor lázadtunk és zúgolódtunk, és az egy külön ügy, hogy egyébként sok hibát is vétettünk, rossz döntéseink voltak, amelyek a bűnnek a látható esetei. De önmagában a zúgolódás, hogy nem tetszik nekünk ez az élet, és úgy érezzük, hogy Isten kitolt velünk, hogy itt kell lennünk, nem abból indulunk ki, hogy micsoda kiváltság, hogy pont engem választott ki arra, hogy itt legyek, sok-sok variációval itt legyek ebben a földi életben, pedig egyébként így van. Neki itt szüksége volt rám, és nem csak én rám, hanem mindenki másra, és ha másért nem, ezért nem bírálgatom a többieket, és nem próbálom feltüntetni, úgyhogy én külön volnék náluk, mert nem én döntöttem el, hogy ők ide jöjjenek, vagy én ide jöjjek, hanem Isten volt, aki őt és engem ide küldött ebbe a világba, és nem nekem ad számot, hanem az Úrnak ad számot, és éppen ezért én nem bírálhatom, nem ítélkezhetem felette. És legfőképpen pedig miért is lázadnék az Úr ellen, amikor végtelen bizalmának az eredményeként vagyok itt ezen a világon, éppen azzal a sorssal, éppen azzal a státusszal, éppen azzal a helyzettel, amiért minden nap éppenséggel hálát is adhatnék. Honnan kerültek elő a kígyók a zúgolódóknak a bánatára? Mindig ott voltak a pusztában. Mindig jelen van a kígyó, jelen van a bűnnek ez a martosó következménye. Csak Isten hatalma őriz a hit által az üdvösségre. Isten hatalma őriz bennünket, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, és benne azt a furcsa kérést fogalmazzuk, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Akkor ennek az értelme nem az, hogy ne kínálj meg bennünket olyan helyzetekkel, amikben úgyis elbukunk, hanem segíts meg bennünket, hogy ne kerüljünk ilyen helyzetbe, mint amilyenben Izrael fiai voltak, hogy Isten elhúzta a kezét. Hát nem kell az ő védelme, ha ő nélküle is megy, vagy ő ellenében gondolnánk az életünket valamilyen módon észszerűbbnek, értelmesebbnek megélni, akkor ő elveszi a kezét. És birkózzunk meg akkor a puszta tüzes kígyóival, amelyek ott vannak, ott henregnek Izrael népe közül, ahogy eddig nem marták meg őket, ez nem azért van, mert valami különleges kígyóbűvölő emberek jártak fel alá a tábor körül, hanem az Úr hatalma őrizte őket. De ha nem kell az Úr hatalma, akkor egyedül maradunk a kígyóval. Nincs gyógyszer a kígyómarás ellen, nem a mostani életre mondom ezt, hanem ott nem volt. Nem voltak olyan gyógyszerek, biztos volt valamilyen népi gyógymód, ismerjük ezt, van, ahol kiégetik, kivágják azonnal a kigyomarás helyét, és akkor ha nem kerül bele a vér, áramába, akkor van reménye a megmaradt személynek. Nem mindegy persze, hogy milyen kígyó marásáról van szó, de itt nem állt rendelkezésre semmiféle gyógymód. És nyugodtan a példa üzenetét meghallva azt mondhatjuk, hogy a bűnnek ez a fajta halálos marása, ez nem fékezhető meg a mi szakértelmünkkel. Valahogy úgy, ahogy az Egyiptomból való kivándorlás idején az az akció, amelyben az első szülöttek mind áldozatul estek a halál angyala büntetésének, azt sem lehetett ember által kivédeni. Ott is, ugyanúgy, mint itt, csak az engedelmesség segített. Kár lenne belemennünk abba, hogy ebből az egyszerű dologból valamilyen lélektani következtetésre, lelki gyógymódra gondolnánk, hogy fölnézni a halott kígyóra az olyan lelki folyamatot indít be, ami ellenmérget termel az embernek a szervezetében. Nem hiszem, hogy erről van szó, hanem arról a lelki folyamatról, ami rögtön megindul a kígyómarás, mert egyébként ez így szokott lenni. Tehát mihelyt a rossz döntésemnek mutatkozik a hatása, az eredménye, azonnal tisztában kezdek látni, azonnal megértem, hogy vétkeztem, azonnal megértem, hogy ebből a helyzetből valahogy szabadulnom kell, de bár ahhoz nem kellett külső segítség, hogy elbukjak, ez az én döntésem volt, de ahhoz, hogy ebből a helyzetből kikeveredjek, ahhoz kevés az én erőm. És erről szól nagypénteknek az üzenete. Nagyon gyakran textus, János evangélium a harmadik része, annak is a 16. verse, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ismerjük ezeket a csodaszép szavakat. De ott két verssel korábban, a 14. versben, Jézus azt mondja, hogy ahogy felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne veszelenem örök élete legyen. Mondhatja valaki azt, hogy irracionális ez az evangéliumi üzenet. Mondom én is, hogy nem lehet megmagyarázni, hogy mi játszódik le az ember életében. Nem lehet természettudományos eszközökkel a megtérést elmagyarázni és elhitetni az emberekkel. A dolog sokkal egyszerűbb ennél, sokkal speciálisabb. Mert az üzenet ennyi, nézz fel rá, a hited legyen ennyi, hogy engedelmeskedsz valaminek, amit az eszed igazán nem tud követni. Nem lehet vitatkozni. Hagyjuk abba a vitatkozást, hogy jó volt-e kijönni Egyiptomból és bejönni ebbe a pusztába, ahol rám ilyen szörnyű veszedelmek leselkednek ránk. Mert most még a kígyó is szörnyűnek tűnik, mint Egyiptomban a krokodil. Észrevétlenül közelít meg, persze. Ne vitatkozz, hanem nézz fel erre a furcsa torzóra, erre a póznára, amin ott a halott kígyó. És ha ezt az engedelmes mozdulatot megteszed, életben maradsz. Nézz Jézusra, szokták mondani evangélizátorok, és ezt értik alatta, hogy ne menekülj a filozófiába, ne akard elmagyarázni, hogy az egyéb vallástani ismereteid alapján van-e értelme ezt a gesztust megtenni, ne révedj bele abba, hogy más vallásokban is vannak értékek, igen, vannak. Minden, amit ember kitalál, az valamilyen módon az ember jó közérzetét is szolgálja. De most megmaradtak ki, jó percek meg vannak számlálva, hogy van ennek értelme, ezt azután fogod megtapasztalni, hogyha engedelmeskedtél és fölnéztél a jelre. jó Jézust ismerve, azt az utat látva, amit ő bejárt, pálapostol bizonyságtételét és az apostolok tanúságtételét ismerve tudjuk, hogy Isten akaratából Jézus bűnné lett, és magára vette az egész világ bűnét, mindannyiunk bűnét, bűnné lenni, kígyóvá lenni. Mert a kígyó a bűnnek a jelképe. A megölt kígyó a legyőzött bűnnek az üzenetét hordozza. Ha kiölte meg a kígyót, Isten az, aki kiolthatja ezt a veszedelmet. Nem nekünk kell bűnhődnünk bűneinkért, hanem Jézus valamennyi vétkét magára húzva teszi lehetővé, hogy Isten kegyelme érvényesüljön bűn által megmart életünkben, és örök életünk legyen. De ez megint csak nem filozófia vagy teológia. Mert nincs benne olyan értelemben racionalitás, ahogy mi szeretnénk látni, hogy a fizika törvényei, a logika törvényei és a többi hogyan nyernek igazolást ebben a világban. Isten nem kíván gyakran tőlünk értelmetlen engedelmeskedést. De vannak pillanatok, amikor nincs idő vitatkozni és magyarázkodni. A kérdés az, hogy élni akarsz-e. És akkor ezt a lépést meg kell tenned. Persze benne rejlik ebben a történetben az a veszedelem is, ami Ezékiás király idejében érte el a csúcspontját, a Királyok könyvében találhatjuk ezt a történetet, a Királyok második könyve 18. részében, amikor Ezékiás egyéb bálványokkal együtt összetöreti ezt a kígyó szobrot is. Nem akármilyen bátorság kellett ehhez. Ma úgy mondanánk itt, hogy leveri a feszületet és összetöri. Hát ki az, aki ezt megúszná, megbotránkozás nélkül pláne. És pont azért, mert addigra már ez valóban egy olyan történelmi erekje lett, amihez babonás hiedelmek tapadtak. Ugyanúgy, ahogy tapadhat a feszülethez is, babonás hiedelem. Nem véletlenül nem szoktunk a keresztre korpuszt is tenni, se aranyból, se ezüstből, se vasból, semmi egyébből. Mert az Úr feltámadott, kígyó nem támad fel, de az Úr igen, nem maradt a sírban. Nem kell a halott Jézust szemlélnünk. A keresztfa emlékeztethet Isten ítéletére és kegyelmére. De ahogy vasárnapokkal ezelőtt volt éppen az igéhirdetési alapigénk, miért keresitek a holtak közt az élőt? Nincs itt, mert feltámadott. Épp így nem rakjuk a keresztre a korpuszt, a testet emiatt. De azt mondom, hogy még a kereszt sem az a tárgy, amit istenítenünk kell. A kereszt sem oszthat meg, és a keresztet sem emelhetjük olyan magasra, hogy azzal másoknak fájdalmat, botránkozást okozunk, vagy önmagában. A keresztnek a viselése, a keresztvetés, a kereszt előtti hajbókolás nem tesz bennünket más emberré. A kereszt, ami akkor a világ fölé emelte Isten üdvözítő kegyelmének a jelét, az a lélekben, a lelkek világában gyógyít. Örökké érvényes, vissza nem vont üzenete Istennek, hogy a világot szereti, mindig is szerette. És nem akarja az emberen a bűnét számon kérni. Krisztuson kérte számon, és az én dolgom ennyi, hogy megköszönjem neki az áldozatot, azt, hogy ő bűnné lett értem, hogy elfogadja, bármennyire is vitára ingerelne ez a dolog, semmi más, mint feltekinteni, mint azt mondani, Uram, köszönöm, megölted a kígyót, a bűnt, elintézted, hogy az egyszülött fiadon gyakoroltál ítéletet, ez megrázza a lelkemet, már-már azt mondanám, hogy megbotránkoztat, de nem akarok újabb bűnbe esni, Uram, köszönöm neked, hogy megtetted ezt, és nem rajtam kéred számon lázadásomat és bukásomat. Minden más kis emberi botlásért, kifli végét tudok elégtételt adni, de a veled szembeni lázadásért nem tudok. Azt te csak ezzel az áldozattal tudod megsemmisíteni, győzelmi jelvényé tenni a halott kígyót, a legyőzött bűnt, és én ezt köszönöm, és fel akarok hittel tekinteni erre. Ha ez az ára annak, hogy életem legyen, hogy örök életem legyen, Isten áldjon meg bennünket, mi pedig magasztaljuk az Urat, ezért az egyszerű, gyerekek által is érthető képért és üzenetért Isten győzött, keresztve győzelmi jel, életet hirdet az Úr azok számára, akik a hitnek ezt a nagyon egyszerű, nem magyarázandó, egyszerű döntését, lépését megteszik. Tekints a győzelem jelére. Amen. Imádkozzunk.
Akarjuk megzeket, Urunkkal, azt, hogy talán a ritkas pillanatokban tudjuk jól csinálni a dolgokat, de a hétköznapok szürkességei, próbái, mindennapos feladatok olyan sokszor elutók, és bocsánat meg azt a mély lázadást, amit hordozunk a hétköznapok, a nekünk adott sors, a nekünk adott út ellen. Köszönjük, hogy erre is a válaszod és gyógyírod. Köszönjük Jézus halálát és feltámadását. És köszönjük, hogy hihetjük, hogy örökre elintézted azt, ami bennünket már. Segíts a hétköznapokban ezt megállni ebben a hétben. Amen.
Amen. A helyünket elfoglalva a 11-es dicséretet énekeljük záróénekként, és az utolsó verset majd a hirdetések és az áldás után.